Kedves gyerekek, megszokhattátok már, hogy mindig ti élveztek elsőbséget, na most elég kevesen vagytok, de majd biztosan találkoztok a barátaitokkal, elmondjátok, ha elmondásra érdemesnek tartjátok azt, amit elhangzott. Már sokszor panaszkodtam nektek, hogy mindig olyan nehéz nekem milyen alkalmakra készülni, mert hogy nehéz visszatöpörödnöm a ti méretetek szintjére, és hát ezért elég nehezen tudom már bele élni magam a ti helyzetetekbe, és én amikor hozzátok szólok, akkor nem csupán a saját gyermekkoromat próbálom felidézni, hogy valami élményanyagot abból elétek hozzak, hanem olyan jellegű élményeket is, amelyeket a mi közvetlenebb családtagjainkkal együtt éltünk meg. És ebből a kérdéskörből szeretnék egy-két dolgot említeni nektek. Ugye tudjátok, hogy az a közeg, amiben éltek, az egy család. Van apuka, anyuka, testvérek ott, ahol vannak, és nagyon jó együtt lenni. És tudjátok, hogy mindenki, aki egy családban él, a maga kis lényével, megnyilatkozásaival hozzájárul ahhoz, hogy az a család milyen, hogy ott jó lenni, vagy nem annyira jó lenni. Amikor az embernek nem teljesednek az elképzelései, akkor egy kicsit rossz lenni, azután apuka vagy anyuka megsimogat, vagy aztán később valamikor kapunk valamit, ami megvigasztal minket, akkor helyreáll a béke. Tudjátok, egy ilyen családon belül a közös élmények azok, amelyek összetartó erőt képviselnek, és egy ilyen jellegű dolgot szeretnék elmondani nektek. Ebben vannak személyes jellegű dolgok, és egyiket másikat én magam is olvastam. Egy kisfiú elment sétálni a közeli erdőbe, és egészen váratlanul egy óriási vihar csapott le rá. Hatalmas sötét felhők tornyosultak, villámok cikkáztak, és a kicsi állatok, akik tudták, hogy ez a vihar milyen következményekkel jár, szaladtak haza, kiki olyan gyorsan, ahogy csak lehetett. Egy kis mókus felszaladt a kisfiút a fára, be az odvába, és mintha azt integette volna, hogy ide nem jöhet, ide nem férsz be. Hát ő eltűnt ott, és átvészelte a vihart. Egy másik, egy őzike, ugyancsak igen sietősre fogta a dolgot, de ő is valamiféle olyan üzenetet küldött, hogy velem nem jöhet, ahova én megyek, hogy csak mi férjünk el, neked valami más megoldást kell találni. És hogy fújt a szél, és egyre zordabb lett az idő, a kisfiú csak észrevette egy sziklahasadékot, ami éppen akkora volt, amiben ő bele tudott férni. Oda bekucorodott, és azt remélte, hogy a vihar hamar elmúlik. És ott, miután a szél oda rettentő sok avart hordott be, és már október vége, november eleje lehetett, valami kis mocorgást érzett, vagy hallott ott az avarban. Hát egy kis sünike volt, ott talált éjszakai szállást magának, és úgy felpislogott, mert már félig aludt, hogy akkor kijött ide be, kiháborgatja az ő álmát. Hát ez is egy óriási élmény, nem egy ilyen pici kis állattal találkozni, milyen kedves kis tapasztalat. Aztán ez a kis sünike visszaaludt, és a kisfiú, mert szerette az állatokat, betakarta őt avarral, hogy jó mélyen aludjon, és ne fázon a tél folyamán. De miközben az avart az egyik helyről a másikra elterelgette, egy érdekes csillogó dolog bukkant onnan elő. Képzeljétek el, hogy ez a kis barlang, ez a kis sziklamélyedés tele volt hegyi kristályokkal. Olyannyira megtetszett ennek a kisfiúnak, hogy minden kedves barátját, ismerősét a későbbiekben ide vitte el, és segített nekik abban, hogy ilyen jellegű élményeket élhessenek át ők is, és amikor két kisgyerek közösen tapasztal valami érdekes dolgot, ez összekapcsolja őket. Még mind felnőttek is úgy éljük meg ezeket a dolgokat, ha elmegyünk kirándulni nagyobb közösséggel, és látunk szép dolgokat, legközelebb, amikor találkozunk, akkor egymásra már úgy tekintünk, hogy ezt a dolgot együtt láttuk. És ez sokkal közelebb segített bennünket egymáshoz. Hát így épülnek a kapcsolatok, így épülnek a barátságok. És egy dolgot hadd mondjak el én is a saját személyes tapasztalatom. Amikor olvastam nektek ezt a kis történetet, hogy majd valamivel ide elétek álljak, eszembe jutott egy kis történet. Gyakorlatilag én a hármas határ egyen nőttem fel, mert hogy én minden délután oda kimentem csatangolni, hol egyedül, hol a barátommal, és esett az eső. Egy ilyen alkalom volt az is, és találtunk egy egy meredek szikla oldalon leereszkedve egy kis barlangot. Egy pici kis cseppkő barlang volt. Először megpróbáltunk bemászni, de aztán én beszorultam, a barátom valahogy kihúzott, és ott ültünk, vártuk, hogy az eső elálljon. És az ember egy kényelmes pózt próbál felvenni, és én így hátra támaszkodtam, és valami nagyon puhát fogtam meg. Addig bírta idegekkel egy nyuszika, és kivágtatott mellettem. Tehát ez is látjátok, hogy legalább 50 éve volt, vagy még régebben, és mindig emlékszem rá, mert olyan kedves kis élmény. Egy másik is, ez ide kötődik Zugligethez. Itt egy házal lejjebb, ahol az egervári Laci bácsék laknak, alkonyodott, és én éppen ott voltam náluk. És tudjátok, mit láttam? Előjött egy süni, és három pici rózsaszín sünike. Gumitüskékkel. Olyan kis gumitüskéi voltak, hogy még lehetett hajlítani, nem szúrt. És az Ida néni kirakott oda egy cipőkrémes dobozba, annak a felső részébe tejecskét, a három pici kis sünik körülállta és nyalogatta. Ez annyira jó pofa kis látvány volt, akkor még nem volt fényképezőgépem, de szívem szerint megörökítettem volna. Az ember nyitott szemmel jár, akkor ilyen élményekben lehet része, és ezt megoszthatja másokkal is, vagy ha együtt tapasztaljátok, akkor ez egy közös élmény lesz, és együtt mentek az iskolába, vagy ahova éppen, fel tudjátok idézni, hogy na, emlékszel? Tudod, igaz barátságoknak egyik jellemző vonása, tudod, emlékszel, akkor mi volt ott? És ez a barátságot is sokkal szorosabbá teszi. Hát én kívánom nektek, hogy sok ilyen tapasztalatban legyen részetek. Kedves testvéreim, már korábban idéztem azt a gondolatot előttetek, Pál apostol egyik megfogalmazását, miszerint egy igehirdetőnek, egy az Isten ügyét képviselő valakinek, mindegy, hogy milyen szinten teszi, az az első számú feladata, mint egy célkitűzése, hogy minden embert tökéletesnek állasson elő a Krisztusban. Voltaképpen tartalmilag ez azt jelenti, hogy az Isten iránymutatása alapján segítsen mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül, hogy megtalálja, megértse és közösséget vállaljon azzal az életcéllal, amit az Isten az embernek legjobb akarata szerint szánt. Hát én a mai alkalommal is valami eféléről szeretnék szólni nektek. Előzetesen azonban elmondanám, hogy valamiféle ilyen eszmei fejlődés formájában én honnan indultam, és hogy jutottam el idáig, tehát hogy milyen gondolatokkal kellett, és milyen benyomásokkal korábban megküzdenem, míg végül az ember előtt évek hosszú múlása során kikristályosodott egy bizonyos igei gondolat. Időnként így visszatekintve mindig azt sajnálom, hogy 10-20-30 évvel ezelőtt már nem tudtam ezeket, de hát ha Jóisten türelmes irántunk, akkor mi legalább annyira legyünk türelmesek magunk iránt, mert úgyse tudunk ezen változtatni. Amikor keresztségre készültem, akkor mondhatom azt sokak tanúságtevésével megerősítve, hogy a lehető legjobb helyen tanultam. Általában, amikor tanulásról van szó, én igyekszem mindig megtenni minden tőlem telhető, de érdekes módon tanultunk a keresztségre, utána egyszer csak megkaptam a behívót, és mentem. Amikor leszereltem, újra előről kezdtük ugyanazt az anyagot. Ezek olyan biblia órák voltak, amelyek egyikében másikában legalább 102 igevers szerepelt, amit nekem kívülről meg kellett tanulni, és volt 33 biblia óra. Tehát el tudjátok képzelni, hogy hétről hétre volt tanulnivalom. Azután bekerültem a teológiára, ott az első évben ugyanez volt a tananyag. Tehát háromszor vettem át mindazt, amit keresztségi felkészítés kapcsán egyszer is elég lett volna. És utána úgy derült égből villámcsapásként egyszer csak meghívtak a prédikátori szolgálatba. Általában én őszintén szoktam az efféle dolgokat fogadni, és valami hihetetlen naivitással. Aztán ez a naivitás az idők során kicsit kopott, de szeretném visszaszerezni a maga teljességében. És egészen különleges gondolataim voltak ugye a megváltásról, megtérésről. Nagyon sok bibliai igével nem tudtam mit kezdeni. Ezeket úgy átléptem. Nem mertem belegondolni a tényleges mondani valójuk leglényegébe, és ezért olyan érintőlegesen foglalkoztam velük. Egészen addig, amíg meg nem ismertem azt a bizonyos 1888-as üzenetet, ami egyfajta rendező elvet képviselt az életemben, mert megértettem azt, amit Ellen White nem egyszer így fogalmaz meg, hogy olyan jól kell tudnunk, hogy hogyan lesz egy bűnös emberből igaz, amilyen jól tudjuk, hogy hogyan lett egy igaz emberből bűnös. Én akkor azt hittem, azt reméltem, hogy na ezen az úton most már kitágult előttem a világ, és már tudok válaszolni az embereknek ilyen irányú kérdéseire. Amikor megértettem azt, hogy győzhetek, vagy Krisztus győzött, ez volt szinte a dolgok legmagasabb szintje, csak azt fájlaltam, hogy akkor elterülöd a figyelem a lényegről. Mert egyfajta vitahelyzet alakult ki, és Krisztus testélételének a miben léte a központi kérdésé vált, és elméleti síkon maradt. És ráadásul egyensúlyát vesztett gondolattá vált, mert amennyire megörvendeztetett bennünket az, hogy Krisztus mindenestől fogva hasonlatos lett az atyafiakhoz, és mindenekben megkísértetett, ahogy mi, megrekedt a mi gondolatvilágunk ezen a síkon, mert ez akkor igazán elementáris erejű, ha ezzel párhuzamosan azt is hozzátesszük, hogy benne lakott az Istenség egész teljessége testileg. A Filippi beliekhez írott levélben Pál apostol éppen ezt a gondolatot fogalmazza meg, nem élt vissza Krisztus azzal, nem használta ki a maga előnyére, hogy az Istennel egyenlő, hanem megalázta magát, szolgai formát vett fel. Tehát minden egyes esetben, amikor a Krisztus testélételéről szó esik, akár a zsidókhoz írt levél első, második fejezetében, az első fejezet a Krisztus isteni mi voltáról szól, aki által a világokat is teremtette, és a második fejezet pedig szól arról, hogy mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz, és hogy mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan. És én csodálkozom így visszatekintve a Jóisten türelmén, hogy nem kérte számon mindjárt a felismerés pillanatától kedve, hogy ennek milyen konzekvenciái kell legyenek egy ember életében. Miután a figyelem a lényegről elterelődött elméleti síkra, ezért ennek a gyakorlati hozadéka és következményei nem kaptak akkora hangsúlyt, mint amekkorát kellett volna kapniuk. És amikor Amerikába készültem, és egyfajta nyelvgyakorlás ürügyén kaptam néhány kazettát, hogy hallgassam őket, hogy szokjam az angol nyelv különlegességeit, akkor egy jellemépítéssel összefüggő gondolatmenetet ismerhettem meg. És én részben erre szeretnék most utalni néhány rövid gondolat erejéig, mert úgy gondolom, hogy a szombatiskolában is lehet, hogy ti jobban felkészültek vagytok, mint én. Egyik-másik testvérünk megfogalmazta azt, hogy amit innen elviszünk magunkkal, az a jellemünk, és semmi más. És hogyha a jellemünk fejlesztésében, fejlődésében, alakulásának miben létében mi szerepet kapunk, akkor ez központi kérdés kell legyen. Ellen White a Nevelés című könyv 223. oldalán azt mondja, hogy az emberekre az Isten soha nem bízott annál nagyobb dolgot, mint a saját jellemének a fejlesztése. És ez olyan óriási horderejű dolog, amihez fogható nem volt, és ennek a jelentősége éppen a mi időkben kap különleges hangsúlyt. Ezzel nem foglalkozunk. Szóval én magamra is ide sorolva ritkán nézek tükörbe. Pedig amikor az ember belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, mint tükörbe, akkor meglátja maga természet szerint ábrázatát. De nekünk általában olyan sok dolgunk van, annyi sok ügyes, bajos dolgunk van egyházon kívül és belül, hogy önmagunkról eltörődik a figyelem, és olyasmivel foglalkozunk, ami az örökkévalóság szempontjából kevésbé fontos, persze fontos, biztos, de önmagunk jellemépítése, mint olyan, nem annyira központi kérdés. Pál apostol szavait idézném ismét, minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban. A Galata levélben azt mondja, gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Ez a központi kérdés. Egy gyülekezet életében, az egyéni keresztény életében ez a leghangsúlyosabb és a legfontosabb kérdés, mert minden más elmúlik, és ez megmarad. És ha megengednétek, akkor egy ilyen nagyon leegyszerűsített gondolatmenetben szeretném elétek tárni mindazt, amit én erről ezzel kapcsolatban megértettem. Lesz benne bizonyára némi ismétlés, de ezekre csak azért kell kitérnem, hogy a kép a maga egészében elétek kerüljön. Amikor az Isten bennünket önmaga képmására teremtett, akkor egy önmagával közösség alkotásra képes és kész lényt alkotott. És ebben meghatározta az ember teremtettségének a lényegét és célját. Az ember úgy ember és addig ember, amíg az Istennel közösségben van. Ez a bizalmatlanság révén, az ördög által keltett bizalmatlanság révén megszakadt, és az Isten a megváltás jegyében mindent elkövet azért, hogy a bizalmat helyreállítsa. Semmi másról nem szól a megváltás terve, mint arról, Krisztus áldozata is, amellett, hogy ami bűneinket a saját testében vitte fel a fára, tehát egyfajta helyettes áldozati szerepet is betöltött, de alapvetően leegyszerűsítve a kérdést, a bizalom helyreállítása volt a dolgok középpontjában. Amikor a 8. Zsoltárt idézzük, akkor azt mondja a Biblia, hogy kevéssel tetted őt már, mint az embert. Micsoda az ember, így kérdez. Kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt, úrrá tetted őt kezeid munkáin, és mindent lábai alá vetettél. Az ember volt, az Isten kezéből kikerült, a maga tökéletes mi voltában kikerült ember volt ennek a földnek az Istene. Szándékosan használom ezt a kifejezést, mert maga az üdvözítő használja, amikor azt mondja, hogy e világ Istene. Az ember azzal, hogy bizalmatlanná vált Isten iránt, mindazt, amit az Isten a teremtettség révén az embernek adott, átjátszotta. Az ember küldetése ezen a földön az volt, hogy hiteles képet nyújtson mindenkinek az Istenről, leegyszerűsítve, hogyha az Isten ember lenne, akkor az embert látva a szemlélő valós fogalmakat alkothasson az Istenről. Ez volt a mi küldetésünk, és ez maradt a küldetésünk, a megváltás ezzel a céllal született, hogy az embert ennek a földnek az Istenévé tegye, e föld királyává, ennek a folyamatnak az élén, ami példaképünk Krisztus áll, és Krisztus elmondhatta magáról, hogy aki látott engem, látta az atyát. Tehát mint ember töltötte be ezt a funkciót, mert miközben ő az Istennel egyenlő volt, akkor erre nem kellett volna külön kitérni, mert az természetes. De szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, és ebben a mi voltában mondta ki azt, hogy aki látott engem, látta az atyát, mert betöltötte azt a küldetést, amit az Isten eredetileg az embernek szánt. És Isten bennünket ebbe az állapotba, erre a jellem magaslatra akar elsegíteni, a maga személyes példaadása és a szeretet elkötelező ereje által. Hogy elmondhassuk, hogy aki lát minket, az látja az atyát. Az valós fogalmat alkothat Krisztusról. Azt mondja a Biblia nem egy helyen, nagyon sok helyen. Például a predesztinációs isteni gondolatok közegében is arról olvasunk, hogy akik az Isten szeretik, azoknak az életében minden együtt munkálkodik a jóra. És akikről az Isten előre tudta, hogy őt majd szeretni fogják, azoknak az életében gondoskodott az elhívásról, gondoskodott a megigazításról, és ilyen céllal gondoskodott mindenről, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. És ez egy rendkívül beszédes kis gondolat. Amikor valaki keresztségre készül, és az első három Biblia óra valamelyikét olvassa, tanulja, akkor tudjuk, hogy Krisztus az Atya egyszülött fia. Most egyszülött, vagy elsőszülött. És itt szoktam én ezzel a szójátékkal élni, hogy az Isten a mi fiúságunkat is ennyire komolyan veszi. Először adoptált fiak vagyunk a teológia elgondolása szerint. És az adoptált fiú, aki a bizalom jegyében, az előlegezett bizalom jegyében az Isten közelségébe kerül, majd szemlélés által ugyanarra az ábrázatra elváltozva valóságos fiú lesz. Olyan valóságos fiúvá válik, aki hitelesen képviseli az Istent minden helyen. És ezért mondja a Biblia a Korintus beliekhez írott második levél harmadik fejezetében, csak itt jegyezném meg, hogy ezek a korintusiak, amilyen rosszak voltak az első levél tanúság tevése szerint, a második levél olyan sok gyönyörűséget sorakoztat, hogy érdemes rossznak lenni, bocsánat. Mert hogy utána a Biblia különleges kincsei bontakoznak ki. Azt mondja itt a harmadik fejezet 18. versében, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanarra az ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre. Ez az az életcél, ez az az embernek szánt isteni elgondolás, amivel nekünk közösséget kell vállalnunk. Az Isten dicsősége az ő jelleme. És mi egyik jellemmagaslatról az Isten szemlélése által a másikra jutunk, míg nem kiábrázolódik bennünk és rajtunk az Isten erkölcsi képmása, helyreáll az Isten teremtésbeli elgondolása. A bűneset nem ingatja meg, és nem teszi tönkre, és nem semmisíti meg az Isten emberre vonatkozó elgondolását. Isten a szeretet hatalmával véghez viszi mindazt, amit korábban a teremtés erejével vitt véghez. Nem véletlen, hogy a Biblia úgy beszél Krisztus szavairól és megnyilatkozásairól, mint amelyekben teremtő erő van. Az Isten ígéreteiben életet átformáló hatalomban a szeretet elkötelező ereje munkálkodik ebben. Amikor az ember bizalomra ébred az Isten szava iránt, és ilyen kijelentések születnek mondjuk egy-egy személyes tapasztalatot átél ember részéről, hitt az ember a szónak, mondja a kapernaumi királyi emberről a Biblia, akkor megvalósult mindaz, amit az isteni szó kifejezett. Akarom, tisztulj meg, és megtisztult. Mindenféle idői közbevetés nélkül, mert hitt az ember a szónak, mert komolyan vette és befogadta az Isten ígéretét. Az Isten velünk kapcsolatos elgondolása arról szól, hogy mi az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyünk, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között, és elmondja a módját is, elmondja azt, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanarra az ábrázatra elváltozunk. Az emberből éppen azért, mert az Isten erkölcsi képmását tükrözi vissza, az emberből e föld királya lesz. Krisztussal együtt osztozunk a föld uralma felett. Amikor azt mondja a Biblia, a keresztségnél mindig sajnálom, hogy erre nem kerül figyelem, mert a keresztséggel összefüggésben nem csak annyit mond a Biblia, hogy egyesek, akik mondjuk a kereszt vízbe bemerítetnek, hogy meghalnak a régi élet szerint való embernek. És csak, még csak arról sincs szó, hogy a feltámadás, tehát a vízből való kiemelkedéssel lezárulna ez a folyamat. Azt mondja az Efézusi levél, hogy az Isten velünk együtt ültet, Krisztussal együtt ültet bennünket is az Isten királyi székére. Tehát a keresztségben benne van a végállomás is. Ha én meghalok Krisztussal együtt, az óembernek, a régi élet szerint való óembernek, és új életet támadok vele együtt, hogy Pál fogalma az élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, akkor elindult a gyógyulás folyamata, és ennek a végállomása az, amit az Efézusi levél is így fogalmaz, hogy aki megkezdte bennetek a jó dolgot, a Krisztus napjára bevégzi, ennek a végállomása az, hogy ahogy győzött Krisztus, és ült az Atya királyi székébe, úgy aki vele együtt győz, az hasonló elbánásban részesül. És az ember oda kerül, ahova az Isten eredeti elgondolása szerint szántam. Egy-két gondolatot engedjetek meg, lehet, hogy eretnekségnek tartjátok, de próbáljátok egy kicsit belegondolni. Azt mondja Krisztus önmagáról, hogy a fiú semmit sem cselekedhet, hanem ha látja cselekedni az atyát. Mi ez, ha nem szemlélés? Ebben is példát mutat, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindannyian fedetlen arccal szemlélvén. Krisztus azt mondja, hogy a fiú nem tehet semmit önmagától. Ilyenek vagyunk mi is, nem? Nála nélkül semmi nem lehetséges, vele együtt viszont minden. Tehát ha vele együtt vagyunk, ha vele közösségben vagyunk, ha szemléljük az ő dicsőségét, akkor velünk együtt, ami akaratunknak megfelelően megvalósítja mindazt, amivel én amúgy is az ő szeretetteljes iránymutatása mellett közösséget vállaltam. Aztán azt mondja a Szentírás, idézném talán az Efézusi levélből, mert érdekes módon itt az Efézusi levélben nagyon sok olyan gondolatot találhatunk, ami talán ebben a megközelítésben újszerűnek tűnhet. Nem akarok különösebben újat mondani, inkább csak szeretném, hogyha ezzel a gondolatmenettel, az ezzel együtt járó konzekvenciák figyelembevételével együtt szóba tudnánk állni. Az Efézusi levél 4. fejezetének 13. versétől. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére. A 15. vers így fogalmaz, hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva nevekedjünk, aki a fej a Krisztusban. És csak a rend kedvéért idézem az 5. fejezet 1. versét, ahol azt mondja a Biblia egy másik fordítás szerint, két fordítási lehetőséget kínál, a Károli az nem egészen pontos, a Károli azt mondja, hogy legyetek követő az Istennek, mint szeretett gyermekek. Ennél egy kicsit pontosabb az, ami a görög nyelv segítségével felszínre jön. Utánozzátok az Isten, mint szeretett gyermekek. Tehát nyilván arra utal itt a Biblia, hogy ha látjuk cselekedni Krisztust, ahogy Krisztus látja cselekedni az atyát, úgy cselekszik ő is, ahogy mi látjuk Krisztust cselekedni, hasonlóképpen tegyünk mi is, mert hogy ő a példaképünk, és a példakép akkor illik a nyomdokait követni. A másik pedig így fordítható, a másik variáció. Hasonlítsatok az Istenre, mint szeretett gyermekek, ez pedig arra enged következtetni, hogy az Isten jellemét öltsétek fel, mindenestől fogva növekedve én abban, aki a fej a Krisztus Jézusban. És hogy a Bibliában ez a bizonyos gondolatmenet mennyire egységes, és mennyire átjárja a Szentírás egészét, János 1. leveléből idéznék, a 3. fejezet 3 versét. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Megint megjelent a fiúság. Ki a fiú? Aki követi az Atyát. Aki látja cselekedni az Atyát, aki szemléli az Atyát, aki ugyanarra az ábrázatra elváltozik. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Szerettei, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, miképpen ő is tiszta. Ebben az egyetlen rövid kis igeszakaszban az ember egész élet célja és lehetőségei benne vannak. A szemlélés a megismeréssel szinonim kifejezés, ha én megismerem, ha én közösségben vagyok valakivel, ez azt jelenti, hogy ebben a belső ismeret közösségben, egy óriási érintkezési felületen én látom cselekedni az Atyát, vagy én látom cselekedni Krisztust, én látom az ő erkölcsiségének a megnyilatkozásait, és ha fedetlen arccal ezt szemlélem, akkor ugyanerre átváltozom. És van ebben egy törvényszerűség, még attól a bizonyos kisbácsitól hallottam, aki engem, hát hogy úgy mondjam, már időt nem is tudok mondani, mert az a ködbe vész, a múlt ködébe. Ő mondta, hogy mi szemlélés által változunk el, és ez érdekes módon mostanában fogalmazódott meg bennem gyakorlati konzekvenciák szintjén. Ebből az következik, amit a mértékletességi osztály más koncepcióban megfogalmaz, tudnék az, hogy ki mit eszik, azzá válik. Ugye, és csak azért mondom, hogy lehessen mihez kötni. Ez a Korintus beliekhez írott 3. levélben található kifejezés, pedig a törvényszerűséget így fogalmazza meg, ki mit szemlél, azzá válik. És ebből a gyakorlati konzekvenciák szintjén levezethető sok minden. Mivel mennyi időt foglalkozom? Mert miközben én itt élek nyitott szemmel a világban, óhatatlanul is belebotlok látványosságokba, nem? És ha elidőzöm ezeknél, lehet, hogy egyfajta életcél, vagy követendő példa is kirajzolódik. Reklámtevékenység. Ugye valamit kínál. Egyikre, másikra oda tapad a tekintetünk. Hű, de érdekes, hú, de, akkor én nekem is kell, stb. mivel mennyit foglalkozom, mivel mennyit foglalkozom a szemlélés jegyében. Ellen White igen szerényen azt mondja, hogy töltsünk naponta egy csendes órát a keresztövénél. Nem akarok tévét károsztatni, csak az összehasonlítás kedvéért mondom. Amerikában egy átlagos gyerek körülbelül napi 5 órát nézi a tévét. Ehhez képest a fél óra ellenyezően csekély, és ugye ez a generáció már nem is a verbális közlés híve, hanem inkább a látványé, tehát hozzászokott a látványhoz. Most azt kérjük tőle, hogy olvasson, a sokkal kisebb hatásfokú, mintha látna valamit. Tehát ilyen szempontból is helyzeti hátrány érvényesül, mert miközben egy csendes órát foglalkozom e félével, aközben a látvány világa vesz körül, és foglyulejt és magával ragad, és az, amit én verbális közlés vagy írott anyag formájában ismertem meg, az nem hat rám olyan erővel, aki leszoktam az olvasásról, leszoktam az írásról, leszoktam a gondolkodásról, hanem a látványból élek. Szóval ez a világ úgy épül fel, hogy a látvány törvényszerűségeit beépíti a maga célja érdekébe, és megpróbálja elhitetni és eladni mindazt, amit látok. Ez egy törvényszerűség, az Isten helyezte az emberek lényébe, szemlélés által elváltozunk. És ha mi jellemet fejlesztünk, és nekünk fontos az, hogy milyen lesz a jellemünk, akkor ennek arányában kell azzal foglalkoznunk, amilyen kép másra el akarunk változni. Ahol a kincsünk, ott a szívünk. Ha valamit értékesnek tartunk, azzal foglalkozunk. Lehet, hogy már elmondtam ezt a példát. Iskolás gyerek voltam, szerettem szépen rajzolni, meg írni, és megjelent egy toll. Egy ilyen dobozban volt 3. 100 forint volt. És nekem az kellett. És bejártam egész Budapestet, és már nem volt egy se, és igen csalódott voltam, mert hogy nekem az kellett volna. Szóval ami kell nekünk, azt megpróbáljuk megszerezni, még akkor is, ha gyalog kell bejárni egész Budapestet. Egy értékrend akkor változik meg, vagy akkor lesz látványos a változás, hogyha az, amit én a legfontosabbnak tartok, az első helyre kerül, és annak érdekében, amit a legfontosabbnak tartok, annak elérése érdekében mindent megteszek. Megint idéznék néhány dolgot, de mielőtt idézném egy példát. Sok ember azért nem foglalkozik ezzel, mert nem hisz a változásban. Nem hisz a változásban. Én ilyennek születtem, ilyen génállomány jellemzi az én lényemet. Predesztinál vagyok bizonyos dolgokra. A Boanergész fiaira szeretnék hivatkozni. Ezek igencsak áldáz, haragot tápláló emberek voltak, ugye János és Jakab. Rá akarták venni Krisztust is, hogy tüzet hozzon már alá az égből, mert ebben a faluban nem viselkedtek elég tisztelettudón feléjük. És ez a János, a Boanergész fiak közül az egyik, a másikat kivégezték, milyenné vált? És miért vált olyanná, milyenné? Hát azért, mert Krisztus kebelén nyugtatta a fejét. A lehető legközelebbről szemlélte Krisztust. Mondjuk, ha a képet megpróbáljuk egy kicsit a gyakorlat síkjára kivetíteni. Szeretetről beszélt, jó akarat jellemezte minden megnyilatkozását. Ő volt az utolsó nagy apostol, akit leginkább a krisztusi szeretet kinyilvánítása jellemzett. Mert szemlélés által egy Boanergész fia is, egy dühösködő, egy áldáz indulatokkal küszködő, vagy éppen nem küszködő valaki, az egyik legszelidebb emberré vált Mózes után, mert ugye ő volt a legszelidebb. Ő is elég messziről jött, és a pusztai vándorlás ideje alatt, és a saját személyes pusztai vándorlásának időszaka alatt, amikor óriási mennyiségben állt rendelkezésére idő, hogy szemlélje azt a valakit, akitől az elhívást kapta, akivel az égő csipkebokornál találkozott, és ugyanarra az ábrázatra elváltozott. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem működik, vannak példák. Vannak példák, és merem remélni, hogy hiteles példái vagyunk mi is, nem egy esetben ennek a lehetőségnek. Ilyenek voltunk, Pál is nem egyszer mondja, ilyenekké váltunk, mert szemlélés által, akiket az Isten jósága megérint, fogjul ejt, akik a szeretet fogjaival válnak, azok ugyanarra az ábrázatra elváltoznak. Dicsőségről dicsőségre. És akkor most szeretnék idézni néhány igét, mert hogy már csak arra van idő és lehetőség, hogy idézzem. Azt mondja János első levelében a Biblia. Figyeljétek csak meg, az első fejezet, első verse. Mit mond? Itt is benne van ez a törvényszerűség, csak lehet, hogy talán kevésbé figyeltünk rá. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről. Ez volt a Krisztussal való személyes érintkezés és szemlélődés egyik nagyon is kézzelfogható megnyilatkozása. Ugyancsak ez a János beszél arról, hogy mennyire fontosnak tartotta a szemlélést, hogy mennyire fontos volt a jellem átalakulás szempontjából számára is ez, ezért a leveleiben, az írásaiban többször is kitér erre. János evangéliuma első fejezet 14. verse. És az ige testté lett. Ugye palás nélkül, vagy fátyol nélkül szemlélhetjük az Úr dicsőségét. Az ige testté lett, lakozott mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét láttuk. Láttuk az Isten erkölcsi képmását, láttuk az Isten jellemét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Evangéliumának az első részéből indul már ez a gondolatmenet, ami a jellem átalakulás kiteljesedésében ér célba. És az ember arra gondolna, hogy na, hát mindez az új szövetség, hát akkor jó, nekünk az ószövetség az talán nem mond ennyit. Néhány igét szeretnék gyorsan az ószövetségből is felidézni, hogy a Zsoltár író, amikor egyesek azt gondolják, hogy ilyen érzelmi ömlengés nyilvánul meg rajtuk keresztül, akkor mennyire nem arról van szó. Azt mondja itt a 73. Zsoltár végén. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklá és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. 28. vers, de én, Isten közelsége oly igen jó nékem, az Úristenbe vettem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. 27. Zsoltár, 4. verse. Így hangzik. Tehát a 27. Zsoltár, 4. verse. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában, életemnek minden idejében, és nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. 37. Zsoltár, 4. verse. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Az egész Szentírást átszövik ezek a gondolatok, és átszövik ezek a tapasztalatok egyfajta példaadás, vagy reménységet keltő bátorítás formájában. Tehát röviden összegezve, mi az emberi élet célja, és mi a megváltás célja? Hogy mi az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyünk, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Hogyan érjük ezt el? Szemlélés által. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanarra az ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre. Újra idézném János első leveléből ezt a szakaszt, mert ebben egy felhívás is olvasható. Most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Amen.
Isten tiszteletünk lezárásaképpen a 220-as számú énekünket keressük meg, és annak az első és ötödik verszakát énekeljük el. Tehát a 220-as számú közös énekünk első és ötödik verszakát énekeljük el imádság előtt.
Szeretni vagylak, Jézus, téged.
Imádsághoz lehetőség szerint hajtsuk meg térdeinket.
Istenünk, édesatyánk, hála szívvel köszönjük néked, hogy egy ilyen áldott és szívet melengető elgondolással kerestél meg bennünket, hogy mi a te erkölcsi nagyságodat, szerető lényedet szemlélve ugyanarra az ábrázatra elváltozhatunk. Urunk, köszönjük, hogy ez maga a gyógyulás és a gyógyulás eszköze is egyidejűleg. Urunk, segíts nékünk, hogy legyünk őszinték önmagunkhoz, és hogyha minket nem csupán a nagy eszmék ragadtak meg, hanem a te személyes erkölcsi lényed is megérintett, akkor segíts, Urunk, egy olyan értékrend mögé felsorakozni, ami erről szól, ami téged helyez a legelső helyre, a te személyes lényedet, a te szeretettől áthatott, ami megmentésünkön fáradozó lényedet, és segíts, Urunk, hogy Krisztusban a te erkölcsi lényedet szemléve ugyanarra az ábrázatra elváltozhassunk. Segíts, hogy ez legyen a legfontosabb, a középpontban álló, és segíts, hogy ennek rendeljünk mindent alá. Ismerjük a Szentírás egyik nagy törvényszerűségét, hogy ahol a kincsünk, ott a szívünk. Szeretnénk, Urunk, hogyha mi nálad időznénk, és ezzel nyilvánvalóvá tennénk önmagunk és mások előtt is, hogy te vagy életünkben a legfontosabb, hogy a te megismerésed a veled való közösséget jelenti, és mi nem akarunk másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről, akinek lényében az isteni szeretet olyan kézzel foghatóvá vált, ami számunkra is. Urunk, segíts, kérünk, hogy tudjunk elengedni amúgy fontosnak tartott dolgokat, hogy minél több időnk legyen a legfontosabbra, és ezért a mi jellemfejlődésünk felgyorsulna, és egyre inkább hasonlóvá válna a te dicsőséges jellemedhez. Urunk, a te felhívásod, a te felszorításod így szólt, hogy ha megvan bennünk ez a reménység, akkor megtisztítjuk magunkat, amiképpen te is tiszta vagy. Szeretnénk, hogyha ez a reménység feléledne, kiteljesedne, és mindaz, ami ebből levezethető következtetésként és következményként, az a mi életünkben megjelenne. Ehhez ad a te kegyelmedet és segítségedet. Amen.
A megkezdett 220-as számú énekünk 6. és 7. versszakát énekeljük el. Yeah.